És már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Weyer Balázzsal, a Budapest Ritmo programigazgatójával, és eljutottunk oda, hogy magáról a fesztiválról beszélgetünk, és úgy is határoztad meg, hogy ez egy felfedező fesztivál, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a közönségnek azt kell elhinnie, hogy fog találni valami olyat, ami őt megfogja, ami neki tetszik, ami marad vele. És ugye a fesztivál szervezése kapcsán kérdeztem ezt tőled, hogy vajon milyen feladat, és azért is gondolom, hogy ez nehéz napjainkban, mert nagyon szeretünk felülni a nosztalgia vonatra. Tehát imádjuk azt, hogy olyan dolgokat halljunk századszorra, ezredszerre, személy szerint engem például, engem nyomorba dönt a Coco Jumbo, de van, hogy ezt imádjuk hallgatni.
Abban nem futottam bele mostanában, de...
Mert hogy nem ez a közeged, de a nagy közönséget eléri.
De elindult a fejemben, köszönöm szépen.
Ugye? Érted, hogy miről beszélek, és a nagy közönséget eléri, mert tudja hozzá kapcsolni a valamilyen életszakaszát, és így tovább, és így tovább. És ráadásul tényleg szeretünk elrévedni a múltba, abba viszonylag kevés energiát kell beletenni, hiszen jönnek az érzések. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy tényleg annak a közönségnek, aki a ti fesztiváltokat választja, abba kell legyen nyitottság, érzékenység és energia arra, hogy ezt befogadja.
Kíváncsiság elsősorban az is kell, de szerintem egyébként a múltba révedéssel ilyen szempontból nincs baj, tehát amiket mi hozunk, ott van, hogy 800 évvel ezelőtti múltba révedhetsz egy-egy fellépő által, de van olyan, akivel megmondjuk a jövőbe. Tehát most említette már a Salif Keitát, tehát ugye ő egy 13. századi hagyománynak a folytatója, oké, egy kicsit modernizált eszközökkel.
Na, de én az például az nagyon jó, ha te erről beszélsz, hogy itt a múltba révedés mit jelent, mert amiről én beszéltem, az ugye a saját múltunkba való elrévedés, de az, hogy egy kicsit kinyissuk, és elengedjük a fantáziánkat. Én egyébként most volt szó többször népdalról, néptáncról, és én nagyon erősen hangsúlyozom azt, hogy ez mindig egy népnek a történetét mutatja az aktuális életszakaszokra reagál, egyébként ilyen értelemben egy megoldó kulcsot ad.
Igen, szóval... nem is feltétlenül egy népnek a történetét, bár azt is ki lehet olvasni ebből, tehát a zene egyébként az, hogy mondjam, mint egy régészeti feltárás, így rétegenként így megmutat múltbeli életeket, de hogy igen, leginkább életeket mutat be, mert hogy amiről a dalok szóltak, azok mindig bizonyos élethelyzetekre reagáló dolgok, és egyébként hát az igazság, hogy az emberi történelem nem olyan iszonyú hosszú. Tehát, hogy nem vagyunk mi annyira messze, mondjuk a 800 évvel ezelőtti Nyugat-Afrikától kulturálisan, tehát, hogy ugyanazok a motivációink, a félelmeink, az érzéseink, körülbelül ugyanazokat próbáljuk elérni az életben, tehát, hogy
inkább ez szerintem,
ha egy kicsit a mélyére tudunk látni, és nem azt gondoljuk, hogy nem tudom, a 18,5%-os betéti kamatot szeretnénk elérni az életben, hanem mit? Biztonságot, szeretetet, barátokat, szerelmet, szabadságot.
Gyereket felnevelni,
igen. Tehát,
valamire.
Igazából tök ugyanazok a céljaink, egy picit más nyelven, egy picit más...
Más
díszletek között, ruhákban, dallamokkal, de azért alapvetően mindenki ugyanazokat fogalmazza meg, mint amikről a mi életünk is szól. Tehát, hogy szerintem egy jó példa erre, hogy szerintem nyilván tart a Hornbostel-Sachs féle nagy hangszer klasszifikációs rendszer a világon, talán nem tudom, 35 ezer féle hangszert, de hogyha jobban megnézzük, akkor ezek a hangszerek, miközben persze különböző, jaj, de érdekes, jaj, de egzotikus, jaj, de fura alakja van, de hogy 4-5 típussal le lehet őket egyszerűsíteni, mert bárhol éltek az emberek mindenhol, vagy valamilyen üreges fára kifeszítettek állati bőrt, vagy üreges fára ráúztak állati belet, ugye, ami a húrok, vagy belefújtak egy csőbe, amiben lukakat fúrtak, ami szintén valamilyen növényből készült. Annyi volt a különbség, hogy az adott a helyi flóra és fauna az mit adott. Tehát nyilván Afrikában nem tudom, körtefából csinálták a hangszereket, és Erdélyben se antilopbőrből. Tehát, mert nem az volt kéznél. De hogy nagyjából igen, a helyi adottságok határozták meg, hogy aztán miből lettek ezek a hangszerek, és ezek egy kicsit mindenhol máshogy szólnak, kicsit mindenhol máshogy játszanak rajtuk. Ezek nem olyan óriási különbségek. Ahhoz jó különbségek, hogy fölkeltse a kíváncsiságunkat, hogy jaj, de érdekes. De hogy a igaziból a hasonlóság több, csak mi mindig a különbségekre figyelünk, mert a különbség az érdekes.
És szerinted hogyan lehet, ugye mondtuk a kíváncsiságot, hogy ez egy fontos dolog, de hogy hogyan érintődhet meg valaki ezáltal a zene által, hogyha egyébként ő neki erre nincsen se ismerete, se semmilyen, de ebben az esetben megelőlegezve a bizalmat, hiszen azt mondom, hogy igen, amit te csinálsz, vagy amiben ti benne vagytok, az jó, az igényes. Tehát oda megy, vagy oda megyek, és meghallgatom. Szerinted mi az, ami megragadhat bennem?
Hát azért arra nyilván figyelünk, hogy
Bár elég nehéz egyébként, ezt szerintem az olyan szubjektív dolog, de nehéz lehet beszélni.
Igen, de azért hogy mondjam, a közönségnek a befogadó képességére ilyen szempontból figyelemmel vagyunk, tehát nem véletlenül, nem a 8 óra hosszú kórai opera műfajt mutatjuk be, ami szintén...
A szerencsés az érdekel.
Igen, hanem azokat a dolgokat, amik körülbelül struktúrájában, megközelítésében befogadható a hazai közönségnek. Tehát persze, miközben igyekszünk tágítani a horizontot, azért nem őrültünk meg, hogy, hogy csupa olyan dolog lesz, amit szerintem, hogyha valaki ad neki egy esélyt, akkor mindenre rá lehet hangolódni. Ez kicsit nem is tudom, olyan, mint a hát mint megkóstolni egy ismeretlen ételt mondjuk. Tehát, hogy olyan fura, el se tudod dönteni az alapján, hogy most ez valami növény, vagy állat, vagy stb. De hát amíg nem kóstolod meg, addig nem tudod, hogy ízlik-e vagy sem.
Hogy kell enni.
Igen, és ugye a kóstolás az pedig úgy jó, hogyha igaziból csak akkor fogod szeretni, hogyha úgy, vagy akkor van esélyed, hogy megszeresd, hogyha azért úgy, hogy mondjam, bátran kóstolod meg, és nem úgy, hogy beledugod a nyelvedet, és akkor azt gondolod, hogy jó, megkóstoltam, inkább nem, hanem tehát, hogy rá kell szállni az időt, de azért az idő, az nem sokkal több, mint mondjuk egy 15 perc, amit mondjuk egy úgyis több koncert megy párhuzamosan, beleszagolsz 15 perc, ha tetszik, maradsz, hanem átmész a másikra.
Na, ez meg egy fontos dolog, hogy itt több helyszínen és párhuzamosan mennek. Egyébként a Ritmo Fesztivál nem csak zene, hanem film, beszélgetések, tehát, hogy ilyen értelemben több művészetről beszélünk. Van-e egyébként ennek bármilyen tematikája, tehát bármilyen időszakot felölele, bármilyen stílust felölele, vagy ez egy ilyen nagyon széles sen értelmezett.
Hát a világzene is már önmagában elég nis, nem kell, hogy még azt még tovább rétegezzük, de vannak azért ilyen bizonyos hangsúlyok.
De a filmek ezekhez kötődnek?
Minden évben a filmek is kötődnek ezekhez, tehát például idén általában minden évben van egy kvázi vendégországunk, onnan több előadó van, és egy kicsit főleg a szakmai programban rájuk is koncentrálunk, ez idén Csehország, tehát ezért van például két nagyon fontos, a cseh cigányság zenéjéről szóló film, tehát Vera Bila, a legendás cseh cigány énekesnő, illetve Ida Kellerova, aki pedig egy szintén énekesnő, de egyébként egy aktivista is, aki cigány kisgyerekekből szervez nagy kórusokat, és a szimfonikus zenekarokkal együtt lépteti föl őket, nagyon érdekes, és erről is szól egy dokumentumfilm. És lesznek cseh fellépők is a programban, mert azon kívül, hogy egyébként távoli országok különleges előadóit hozzuk, az is az egyik küldetésünk, hogy viszont ezt a közép-európai, kelet-európai szcénát megmutassuk, meg összekössük a világgal, tehát mindig van egy ilyen funkciója is annak, amit csinálunk. És aztán vannak egyéb hangsúlyaink is, mondjuk például van egy konferencia részünk, ott idén a zene és az evolúció. Ami nekem egy nagyon fontos téma, és nagyon erősen kapcsolódik is egyébként a világzenéhez. Szerintem ez arról szól, hogy a zene és az evolúció, hogy egyáltalán miért zenélünk. Tehát, hogy nincs logikus magyarázat annak, hogy nincs még egy ilyen dolog, ami ugye ennyire furcsa, hogy mennyire jelen van az életünkben a zene, de nem tudunk rá egy logikus magyarázat adni, hogy de miért? Tehát, hogy mi ennek a funkciója az életünkben. De persze van, tehát ma már elég egyértelműen lehet tudni, hogy mondjuk akik azok az ős közösségi törzsek, akik mondjuk együtt zenéltek, azok ott erősebb volt a csoportkohézió, jobban tudtak küzdeni egymásért, kevésbé féltek, amikor csatába mentek, mert a zene oxitocin termel, ami csökkenti a félelemérzetet, növeli a bizalomérzetet, tehát mi olyanok leszármazottjai vagyunk, akik tudtak és szerettek együtt zenélni.
De bizonyos szempontból azért ez ösztönös szinte.
Persze.
Az igény is rá,
Persze.
Meg a művelése
igen,
is.
Igen. Tehát valójában igen, ugye az is nagyon furcsa lenne, hogyha nem zenélnénk. Tehát ha belegondolsz, hogy van előtted két darab fa, és azokat miért ne kezdenéd egymáshoz ütögetni? Hát nyilvánvaló, hogy egymáshoz fogod ütögetni őket. Igen, mint ahogy az is, hogy a valamikor már a beszéd kialakulásával párhuzamosan valószínűleg el kellett, hogy kezdődjön valamilyen ritmikus formája is a beszédnek, amiből aztán valamilyen módon zene ritmus lett.
Hát meg, hogy ugye a legalapvetőbb, hogy oldja a szorongást.
Igen.
Tehát ez meg valószínűleg egy olyan ösztönösen hozzá nyúlsz, és talán te is mondtad ezt, hogy a félelmet, tehát kevésbé félnek ezek az emberek, akik együtt zenéltek, hiszen ott megvolt az ő csoport dinamikájuk, de alapvetően nem tudsz egyszerre állítólag, nem tudsz egyszerre félni és zenélni, vagy
igen,
énekelni.
És ez csomó, olyan, mint csomó, a sport. Csomó dopamint, endorfint, oxitocint termel, tehát a mindig azt szoktam, hogy lenne egy nagy kampány a zenélés mellett, akkor azt kéne mondanunk, hogy ugyanezeket a hatásokat rengeteg pénzért és egy csomó mellékhatás mellett drogokkal tudnád elérni, tehát hogy a zene az valójában egy ingyenes és veszélytelen drog.
Ráadásul ugye egy bizonyos hangszer mindenkinek rendelkezésére áll.
Így van.
És nagyon sokan, tehát a fürdőszobába éneklés, az nem egy üres frázis.
Az is nagyon fontos, ott kezdődjön, az tényleg annak is van nagyon jó pszichés hatása, de énekeltek az autóban, de hát a legjobb az meg egyébként több emberrel együtt. Tehát amikor tényleg szinkronizálódnak is ezek a folyamatok bennünk, amikor egymással tudnak hangolódni, akár közösen énekelve, vagy zenélve emberek, de önmagában egyébként a zene hallgatás is, vagy a koncerten levés is, amikor ugye ott is megvan ez a hatás, hogy ugye a zene valójában egy nagyon fizikai művészet, tehát a zene az rezgés. Amikor halljuk a zenét, akkor ezt a rezgést, ezt a testünk is átveszi. Tehát amikor éneklünk, akkor a testünk maga a rezonátor. Test, ugye a hangszálaink a húrok,
igen.
A testünk a rezonátor. De koncerten is ez megvan, tehát ezt a rezgést átvesszük, és ráadásul ugyanazt a rezgést vesszük át, mint a mellettünk állók, és ennek is van egy nagyon, nagyon jótékony pszichés és fiziológiai hatása.
Igen, lesz ebből rögtön egy közösségi élmény. Na de hogy akkor közönség itt megteremtődik évről évre, de mi a helyzet a fellépőkkel? Tehát az, hogy ti ezt megszervezitek, kiválasztjátok, hogy kik jönjenek, van valamiféle tematika, ami mentén. Megkeresitek őket. Ők hogyan fogadják ezt, hogy Magyarországon van egy ilyen fesztivál, ahol egyébként feltétlenül sok olyan előadó is találkozik egymással, aki amúgy nem találkozna?
Igazából a Budapest Ritmo Fesztivál az most már annak azért van szakmában, van komoly rangja az előadók is, olyanok, hogy azért az egy skalp, hogyha ott valaki felléphet, tehát vannak egyszerűen sokan, akik nagyon szeretnének ott fellépni, és már évek óta próbálkoznak, és aztán örülnek, amikor megvalósul, tehát hogy igen, ez ilyen értelemben teljesen része lett a versenynaptárnak az elmúlt 10 évben, tehát a térségben szerintem lehet mondani, hogy ez a legfontosabb ebben a műfajban. A szakmai program is nyilván ehhez hozzájárul, meg az is, hogy van híre, hogy itt a koncertek azok elég különlegesek, tehát hogy nagyon próbáljuk a helyszíneket is úgy belőni, hogy nagyon mindig legyen valami különleges minden fellépésben, valami olyan, amitől a zenekar számára is különlegessé válik, mert hogyha az ő számukra különleges, akkor sokkal nagyobb esély van, hogy a közönség számára is az lesz.
Mondjuk el a helyszíneket. Akvárium, Toldi.
Akvárium, Toldi, Szimpla, egész pontosan időrendben 11-én csütörtökön Szimpla. Ott van a showkéznap, ami ingyenes, ott 6 a térségből származó feltörekvő zenekar lép fel. Mindig nagyon jól szokott ez a nap sikerülni, és aztán pénteken, szombaton a koncertek azok az akváriumban vannak, az akváriumon belül, illetve az akváriumon belül és kívül, mert fölötte is van egy szabadtéri színpad, ami ingyenes szintén, és a belső három az nem, tehát ott összesen 4 színpad van, a nagy hal, tehát a legnagyobb terme az akváriumnak a kis hal, ami a közepes, és az én kedvencem, ami a Lokál nevű kis helysége, ahol gyakorlatilag egy ilyen lakáskoncertszerű, vagy méretű koncertet szoktunk csinálni, azok mindig a legemlékezetesebbek,
igen.
Tehát azt minden előadó vissza szokta emlegetni, hogy az nagyon emlékezetes nekik általában. A Toldiban vannak a filmvetítések, és a zeneházában pedig a szakmai programkonferencia részt tartjuk.
Budapest Ritmo április 11-től 13-áig.
Így van.
És ha jól gondolom, akkor mindenki, aki ismeri, jöjjön, aki nem ismeri, adjon egy esélyt, és jöjjön.
Pontosan.
Weyer Balázs, a Budapest Ritmo programigazgatója volt a vendégem, és nagyon köszönöm, hogy így beavattál minket így ennek a fesztiválnak a mélységeibe. Aztán meglátjuk, hogy mi a tapasztalat utána. Köszi, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.